az egészségkód témája a hasmenés. Hát vannak ilyen tabu témák, amiket néha muszáj elővenni. Dr. Hidvégi Edit, a Budai Allergia Központ gyermek és felnőtt gasztroenterológusa a vendégünk. Virtuálisan üdvözlöm.
Üdvözlök én is minden hallgatót.
Nekem van egy hipotézisem a hasmenéssel kapcsolatban, csak úgy, mint a lázzal kapcsolatban. A lázat mindig próbáljuk csillapítani, miközben az köztudott, hogy azért van, vagy értünk van, azért van, hogy a kórokozókat, a baktériumokat minél hamarabb elpusztítsa. Vagy lehet ez most nem szakszerű, de hogy az értünk van valójában. A hasmenésre meg azt gondolom, hogy ez egy tisztulási folyamat. Muszáj azzal kezdenünk bármit, vagy hogyha már túl sokszor fordul elő, akkor válik kórossá, és akkor kell vele valamit csinálnunk.
Amennyiben ezt a hasonlatot hozta, akkor visszatérnék én is egy kicsit a lázra. Tehát a láz is egy bizonyos mértékig hasznos lehet, ebben teljesen igaza van. Tehát nem közvetlenül, hanem közvetve pusztítja el a baktériumokat, vagy esetleg a vírusok ellen támad, mert hogy olyan anyagoknak, a biokémiai anyagoknak a termelődését váltja ki a szervezetből, amik ehhez hozzájárulnak. A hasmenésnél is részben, hogyha ez fertőzéses eredetű, akkor van ilyen szerepe, hogy megpróbálja eltisztítani, tehát kitisztítani ténylegesen a belet, de ez nem minden hasmenésre igaz. Tehát itt azért feloszthatjuk a hasmenéseket egyrészt fertőzéses eredetű hasmenésre. Ez az, amit az előbb is mondtam, hogy megpróbál a szervezet megszabadulni ezektől a kórokozóktól, illetve az ő általuk termelt káros anyagoktól is. Hogyha ezeket a hasmenéseket megpróbáljuk az úgynevezett megszokott ilyen hasfogókkal meggátolni, akkor pontosan azt érhetjük el, hogy lelassítva a bélmozgást nem fognak kiürülni a baktériumok, a vírusok meg a toxinok. Tehát egy bizonyos szempontból ilyenkor tényleg hasznos lehet, hogy kiürül a szervezetből ez az anyag. De más szempontból, hogyha ez nem hasmenéses eredetű, akkor azt eredményezi, hogy a béltartalom, amit ugye fönt elfogyasztunk, megeszünk a gyomrunkba, onnan kerül tovább a bélbe, és ez egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi idő alatt jut el a szájon keresztül bevett élelmiszer ki a külvilágba a végbélen keresztül. Tehát ha ez az idő túl rövid, akkor nem tudnak a tápanyagok felszívódni, és ebből súlyos következmények származhatnak, például úgynevezett felszívódási zavarok. Tehát ezt elkerülendő, mindenképpen hasznos ezeknek a fokozott bélmozgásoknak a megállítása. Vannak olyan élelmiszerek, amelyek nagyon gyakran tudnak például ilyen úgynevezett felesleges hasmenést okozni. Tehát hogyha valaki például szerette a tejet, de azt érzi, hogy minden alkalommal, amikor megissza a tejet, utána egy olyan fél óra, egy óra, esetleg két-három óra múlva haspuffadása, hasi görcsei és vizes hasmenése jelentkezik, akkor ez nagy valószínűséggel a laktóztól, tehát a tejcukortól van. Ilyenkor nem az egész tejetnek az ivását kell megszüntetni, hanem a laktózt kell kiiktatni az étrendünkből, és ez egy jelentős javulást okozhat.
Milyen érdekes, hogy most behozta azt, hogy mi okozhatja, tehát például a laktóz, vagy ugye olvasok ilyet, hogy nagy mennyiségű alkoholfogyasztása, vagy disztérzékenység, vagy bármilyen ételmérgezés, de hogy van például egy olyan oka is a hasmenésnek, hogy, és ami engem kifejezetten érdekel, az a túlzott szorongás. Tehát a stresszt valahogy így vezeti le a szervezetünk. Mi megy keresztül a szervezet, amikor egy valamilyen stressz hatás éri, akár egy hosszabb stressz hatás?
Az idegrendszer az egy nagyon bonyolult szerkezet, és nagyon sok mindennel összefügg. Van egy központi idegrendszer, amit azért nagy részt tudunk irányítani, és vannak a hormonális hatások is ebben az idegrendszerben, tehát a stressz is azért bizony ehhez a részhez tartozik, és van az akaratlan idegrendszer, és ide tartozik például a bélnek, meg az ereknek, tehát amiket nem tudunk saját magunk szabályozni, azoknak az idegi beidegződése. Tehát ezek, amelyek egyrészt az akaratunktól független idegrendszertől, illetve bizonyos hormonális hatásoktól függ. És biztos mindenki hallott már Selye János nevéről, aki a stressz elméletet kidolgozta. Tehát a stressznek is van egy olyan hormon anyaga, ami ilyenkor felszabadul, és az pontosan ezt az effektust tudja elérni, hogy a szorongás miatt egy ilyen stressz reakcióként hasmenése indul valakinek.
Hogyan lehet kezelni a hasmenést? Akkor térjünk rá a kezelésére, hogyha ez már kórossá válik, és nem a tisztulásról szól elsősorban. Tudjuk azt, hogy nagyjából mik azok, amik nem soroltunk fel minden, de hogy vannak okozói, és hát ugye itt nagyon veszélyes, hogy hamar kiszáradunk. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet nagyon gyorsan orvosolni, anélkül, hogy orvoshoz fordulnánk?
A bélfertőzéseknél említettem, hogy a leggyakoribb a baktérium, illetve a vírusfertőzés. Ezek általában nem csak hasmenéssel, hanem ezzel párhuzamosan hányással is társulnak, tehát afelé is igyekszik megszabadulni a szervezet minden ilyen kóros toxikus anyagtól, és pontosan ennek a kettőnek a kombinációja az, ami nagyon rossz. Mert ha valaki nem hány, akkor még lassan szépen kortyonként lehet itatgatni, és akkor a megfelelő folyadékbevitel az pótolni tudja a széklettel elveszített nagy mennyiségű vizet vagy egyéb folyadékokat. Tehát ennek ez nagyon lényeges, de a széklettel nem csak víz távozik, hanem különböző sók is, és ezeket is pótolni kell ilyenkor. Tehát, hogyha valaki csak sima cukros teját iszik, az nagyon nem jó, mert a cukor az egy bizonyos mértékig szükséges a bélsejteknek a táplálásához, de egy bizonyos mennyiségen túl viszont újra hasmenést tud okozni. Tehát létezik úgynevezett gyümölcscukor, azaz fruktóz felszívódási zavar is. Ez nagyon hasonló tüneteket tud okozni, mint az előbb elmesélt laktózérzékenység, vagy más néven intolerancia, tehát nem szabad összekeverni az allergiával. Tehát a laktózérzékenység és a fruktózfelszívódási zavar hasonló tünetekkel jár, és ugyanígy az adott élelmiszernek az elfogyasztása után egy ilyen fél-három órával jelentkeznek a tünetek. Úgyhogy a fruktóz az benne van a sima kristálycukorban vagy porcukorban, amit a konyhában használunk, de benne van egy csomó gyümölcsben, aszalgyümölcsökben, mazsolában, mézben is, tehát ilyenkor ezek is okozhatnak tüneteket. Tehát például egy mézes teja az nem annyira jó, ilyen esetben, hogyha valakinek hasmenése van, akkor inkább valamilyen sós ropit kell hozzá rázicsálni, vagy pedig valamilyen sós,
háztartási
tárazabb kekszet, igen, ami nem csokoládé és nem édes, de fel kell egy pici cukor is hozzá, tehát egy kicsi cukros teját, azt lehet hozzáfogyasztani, de a mézben nagyon töményen ott van a fruktóz, ami egy bizonyos szint fölött azért megint csak hasmenést tud okozni.
Milyen érdekes, hogy a só az többször felmerül, amikor hasmenésről van szó. Mit csinál a só a szervezetünkkel? Mit ad?
Hú, hát nagyon sok funkciója van, úgyhogy van a vérben egy adott szint, aminek a nátrium meg a kloridnak a szintjének lennie kell. Hogyha ez csökken, az ilyen fáradtsággal, zédüléssel, zavartsággal is járhat akár, tehát súlyos következményei lesznek, és hogyha valaki a sót is, meg a folyadékot is elveszíti egyszerre, akkor gyakorlatilag egy ilyen kiszáradás léphet föl, olyan, mintha valaki elmenne a sivatagba, és nem tudna inni, és ott még a verejtékkel is egy csomó sót veszít. Tehát a só az egy alapvető életfontosságú anyag, ami a szervezetünkben, a sejtekben, a sejtek közötti nedvekben mindenütt ott van ez a nátriumklorid, amit ugye konyhasóként használunk. De a túlzásba vitel sem jó. Tehát ha valaki csak vizet veszít és sót nem, akkor az viszont dekoncentrálódik, és az is szintén hasonló, akár neurológiai tüneteket is okozhat, egy nagyon magas nátriumszint, illetve hát jól tudjuk, hogy a magas vérnyomás megelőzésében a nátriumszintnek szintén a beállítása az nagyon fontos, tehát ezért nem jó az, hogyha valaki a sós ételt is automatikusan minden nemű kóstolás nélkül megsózza, de nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, sem csak bizonyos vesebetegségek esetén van az, hogy nem szabad nagy mennyiségű nátriumot, meg káliumot fogyasztani. Tehát ezeknek a behatárolása ilyen betegségek esetén mindenképpen lényeges.
Bizonyos testtípusok és testsúly, tehát eltérő testsúlyok esetén másképp megy-e végbe a hasmenés az embereknél?
Valószínűleg nem, illetve aki sovány, annak lehet felszívódási zavara, és ettől lesz egy krónikus hasmenése, de az nem olyan súlyos vizes hasmenés, mint például a laktózintolerancia, vagy egy-egy vírusos fertőzés, vírusos hasmenés esetén. Tehát gyakorlatilag a bakteriális és a vírusok okozta hasmenést, azt igazából csak tünetileg kell kezelni. Tehát ezeknek a nagy része magától meggyógyul, csak pótolni kell a folyadékot, és a szervezet ezt kidolgozza, tehát megszűnik ez a fertőzés. Kifejezetten a szalmonella fertőzésnél írják le azt, hogy nem szabad antibiotikus kezelést alkalmazni, mert akkor ezek a baktériumok elbújnak, és olyan rezisztensekké válhatnak, hogy nem fogjuk tudni utána őket kiírtani. Ilyen szempontból viszont a probiotikumok, tehát a jó baktériumoknak a bevétele és a használata ilyenkor hasznos lehet. A másik tényező, amit mondtam, ezek az ilyen különböző felszívódási zavarok, tehát mikor a laktózt nem tudjuk megemészteni, vagy említette a cöliákiát, vagy más néven gluténérzékenység, vagy lisztérzékenység, ez mindegyik ugyanazt a fogalmat takarja, az egy krónikus hasmenésben nyilvánul meg. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki hajlamos erre a gluténérzékenységre, akkor hogyha lisztes ételeket fogyaszt, akkor ez a bélnyálka hátját tönkreteszi egy úgynevezett autoimmun mechanizmus révén, tehát az illetőnek a saját sejtjei a saját bélnyálka hátjája ellen támad, ekkor a bélnyálka hátja tönkre megy, és nem fogja tudni jól ellátni a felszívó funkcióját. Egyrészt a fehérjék, vitaminok és más egyéb fontos anyagok nem fognak bejutni a szervezetbe, másrészt pedig, ami nem tud felszívódni, az ott marad a bélben, tehát ez a nagy mennyiségű táplálék, az tovább fut a bélen, mert nem tudott felszívódni, és ezért hasmenés formájában fog kiürülni.
Ha már így az otthoni praktikákat, hát ha nem is maxoltuk ki, hogy mit lehet csinálni, de az érdekel, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, ha már az otthoni praktikák nem segítenek.
Jobb félni, mint megijedni, tehát jobb azért előre tájékozódni, és például lehetőleg elkerülni az olyan lehetőségeket, amikor az ember nem tud kezet mosni rendesen, akkor avval a mosatlan kézzel lehetőleg ne együnk mosatlan gyümölcsöket, pláne olyanokat, amiket esetleg a föld közeléből szedünk föl, tehát például az epernek meg a salátának a nem megmosása az nem egy hasznos dolog. Ha fáról szedünk le gyümölcsöt, és nem volt permetezve, akkor még elvileg megengedhető ez, de ez, ha közvetlenül a fáról szedjük le. Ha már ilyen-olyan-amolyan eljárásokon, meg ládába rakásokon, meg mindeneken túlment, akkor már megint nem tudjuk, hogy mi történt vele. Tehát az ilyen megelőzés, tehát a kézmosás és a lehetőségekhez képest a gyümölcsöknek a megmosása, a zöldségeknek a megmosása az nagyon hasznos és nagyon fontos. Mindenki tudja a tojásnak a szalmonellát közvetítő szerepét. Az ételek megfőzés utáni tárolása is nagyon fontos ilyen szempontból, említette az ételmérgezést. Tehát abban is baktériumok szaporodnak el, és ezek okozhatják a hasmenést, tehát gyakorlatilag az is egy bakteriális fertőzés, csak ételmérgezésnek fordít.
Igen, csak ezeket mondjuk nem ismerjük fel rögtön, hogy ez vajon miért lehet, de mikor kell orvoshoz menni?
Igen, hogyha viszont megjelent a hasmenés, akkor ha az enyhe és napi 3-5 alkalommal van, és nem nagyon vizes, és van az illetőnek elég vizelete, tehát ez nagyon fontos mérce ahhoz, hogy ha van vizelete, akkor nem szárad ki az illető. Ha a vizelete megkevésbedik, sötét sárga lesz, akkor az már a kiszáradásnak lehet az első jele. És minél fiatalabb valaki, vagy minél idősebb, elesettebb, annál könnyebben szárad ki. Az idősek azok nem éreznek késztetést arra, hogy igyanak, és a kicsi gyerekeket is itatgatni kell, mert ők is inkább eljátszanak, vagy hogyha bágyattan fekszenek az ágyban, akkor nem fognak utána nyúlni, hogy igyanak valamit, hanem mindenképpen kínálgatni kell őket, és inkább a nem egyszerre sok folyadéknak a bevitele, hanem a lassú pár kortyonként való itatás az sokkal fontosabb. Ez nem is fogja a hányást provokálni például.
Ha esetleg már valaki kórházba kerül, vagy orvoshoz, akkor mikre lehet számítani? Szóval, hogyha valakinek már annyira kiszáradt a szervezete, hogy muszáj akár infúziót kapjon, akkor mennyi idő lehet, gondolom ez is testsúlytól és testtípustól, meg immunrendszer állapotától is függ, de körülbelül mennyi idő alatt épül vissza a szervezetben az a, nem tudom, az a tápanyagmennyiség, amitől ez a kiszáradás megszűnik.
Igen, ebben önnek teljesen igaza van, ez teljesen változó. Tehát van, akinek egy falacki infúzió elegendő ahhoz, hogy átsegítsük ezen a mélyponton, és utána, ha elkezd tudni iszogatni, akkor utána hazabocsájtható. Tehát mostanában léteznek a sürgősségi osztályok, Tehát valószínűleg ezeknek az eseteknek egy jelentős része a sürgősségi osztályon meggyógyul és haza tud utána menni. Azok már problémásabbak, akiknek hosszú ideig tartanak, vagy hosszú ideig tartó antibiotikus kezelés mellett például kialakulhat olyan súlyos véres nyálkos hasmenés is, ami akár a végén székle transplantációhoz is vezet. Ez azt jelenti, hogy egy egészséges egyénből nyernek olyan széklet mintákat, amikben olyan jó baktériumok vannak, amiket be tudnak adni az adott betegnek, mert annyira tönkrement a bélnyálka hártyája és az egész bélflórája.
Mitől mehet tönkre? Az bocsánat, még nem tudom, egy-két ilyen ismertebb okot, hogyha föl tud sorolni.
Ettől a súlyos hasmenéstől például, tehát egy súlyos fertőzés, véres nyálkos hasmenés, hogyha jelentkezik. A nyálk az gyakorlatilag a bélben termelődő ilyen mucin nevezetű anyag, ami szintén hírül, tehát ez is nem tud felszívódni, nem tud megemésztődni, egy ilyen védő réteget próbál megképezni a bélnyálkahártyára, de hogyha az begyullad, a bélnyálkahártya sejtjei szétválnak, leválnak, a bélbolyhok is tönkre mennek, ezek jelzik azt, hogy tönkrement a bélnyálkahártya, és ezek ki tudnak ürülni. Tehát a székletnek körülbelül a 60%-át ezeket a levált bélsejtek és a bélflóra teszi ki. Tehát nem az, amit mi megeszünk, az csak egy része, 40-50%-a annak, ami a széklettel kívül. Az összes többi az ilyen levált bélsejtek és a bélbaktériumok. Tehát ezekkel kell egyensúlyba legyünk, hogyha ezek elpusztulnak és fokozottan ürülnek ki, ugye egy hasmenés során ezek fokozottan tudnak kiürülni, akkor ez hiányzik a szervezetből, megbomlik a bélnek a szűrő és felszívó szerepe, ezáltal egy csomó minden kóros anyag bekerülhet a szervezetbe, és innen indulnak az egyéb problémák.
Beszéltünk az okokról, hogy lehet az akár intolerancia, ételmérgezés, vagy akár stressztől is, hasmenés. Viszont így záró kérdésként egy dolgot még hadd kérdezzek meg. Mikor kell, vagy mikor érdemes szakember segítségét kérni, akár az étrend kapcsán?
A dietetikus is általában akkor foglalkozik a beteggel, hogyha orvosi diagnózis van már mögötte. Úgyhogy mindenképpen először orvoshoz, akár a házi orvoshoz lehet fordulni az egyszerűbb eseteket, tehát egy-egy ilyen akut hasmenést azt valószínűleg a házi orvos is meg tudja oldani, illetve a laktózérzékenység is könnyen kideríthető, úgyhogy ezeknek nem feltétlenül szükséges szakorvoshoz fordulniuk. Viszont hogyha ismételten jelentkezik valakinek a hasmenése, vagy akutan, de nagyon súlyos, akkor ugye sürgősségi osztályra kell kerülni, ha pedig visszatérően van hasmenése, akkor általában a gasztroenterológiai kivizsgálás az az, ami javasolt. Természetesen ott kiderülhet, hogy valaki nem gondol bizonyos élelmiszerekre, az ilyen krémlevesek, tejcsokoládé szokott mindig a tejérzékenység, valamint a tejcukorérzékenység hátterében előfordulni, mert ugye a tejre gondolnak, de ezekre az egyéb ilyen összetevőkre nem annyira, úgyhogy ez is lehetséges, de nagyon sok minden más is. A másik az, hogyha valakinek esetleg véres hasmenése jelentkezik, annak azonnal orvoshoz kell fordulnia, mert ez természetesen lehet fertőzéstől is, de lehet súlyosabb oka is, például béldaganat. Tehát ez megint csak a gasztroenterológiára tartozik, egy béldaganatot kivizsgálni, úgyhogy ott is mindenképpen jelentkezhet akár székrekedés, akár hasmenés is, de mivel a mai témánk a hasmenés, tehát mindenképpen ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy akár egy béldaganat is okozhat ilyen problémát. Tehát a legegyszerűbbtől egy átfutó valamilyen vírusos hasmenéstől a legbonyolultabbig, mondjuk egy hosszú, elhúzódó, életvégéig tartó cöliák, ilyen az vízérzékenységen keresztül, a példaganatokig nagyon sok oka lehet egy hasmenésnek.
Hát nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk, és elmondta mindezt.